Kedves gyülekezet! Jézusnak van egy nagyszerű ígérete számunkra. Egy olyan ígérete, ami ráadásul nincs időhöz kötve. Tehát nem valamiféle profécia, aminek vannak időbeli és történésbeli, akár történelmi feltételei. Nincs ilyen, vagyis, hogy nincs időhöz kötve, bármikor megvalósulhat. Ennek más feltétele van, nem idői. Én azt gondolom, hogy nem szükséges fellapoznunk sem, Máté evangéliumában van ez, és Jézus szavai szerint idézhetjük. Azt hiszem, hogy fejből tudjuk talán a legtöbben kívülről, ami így hangzik, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Még egyszer mondom, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Kérdezem, hogy hatalmas ígéret ez? Mekkora ígéret ez? Hatalmas, azt gondolom, tehát föl se lehet mérni. És azt is gondolom, hogy talán méltatlanul elhanyagolt ígéret ez, már mint a figyelmünk szempontjából, hogy mennyire figyelünk. Belegondoltunk igazán már, hogy ez mit is jelent. Isten a kezünk ügyébe adott, elérhető közelségbe helyezett egy olyan lehetőséget, hogy bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen élethelyzetben, szükségletben hozzájárulhassunk. Egyetlen feltétele van. Azzal a szóval kezdődik, ugye, hogy ha ketten. És talán ezt hajlamosak vagyunk tévesen értelmezni, mert ha úgy értelmezzük, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, akkor, amit kérnek, megadja Isten. Ha így értenénk, ez téves értelmezés, félreértés lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy ennek valami olyan hatalmas feltétele van, amit nehéz elképzelni, hogy bármikor is teljesülhetne. Hiszen a Földön el tudunk képzelni akár csak két legszorosabb kapcsolatban levő, egymással legszorosabb kapcsolatban levő embert is, akik mindig, mindenben teljesen egyformán gondolkodnak, és egyformán értelmeznek minden történést, minden élethelyzetet. Hát ez szinte kizárt, ugye? De itt ez az ígére, ez a feltétel, ennek a megfogalmazása arra vonatkozik, hogy ha ketten egy akaraton lesznek a Földön minden dolog felől, amit csak kérnek. Tehát abban egyek. Abban egyek. Teljesen. A lényeges dolgokban is nyilván az Isten hitben és az Isten iránti bizalomban, akkor amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Egy hatalmas ígéret ez. Azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy lennének kéréseink? Lennének szükségleteink, égető szükségletek? Azt gondolom talán, hogy nincs ember, akinek ne lenne. Hogy mi az akadálya hát akkor ennek a nagyszerű ígéretnek a megvalósulása előtt? Mi lehet akadály? Az nem kérdés, hogy csak bennünk lehet az akadály, mert Isten a maga részéről állja a szavát, az ígéretét. Mond-e valamit, hogy meg ne cselekedné? És sok-sok más igét is fel lehet lapozni és lehet idézni, hogy Isten minden szava igen és ámen. Amit ő ígért, azt megcselekszi. Ha mégis várat magára, vagy nem látjuk olyan mértékben ennek a megvalósulását, teljesedését, akkor nyilván az emberi oldalról kell keresni az akadályt. Mik lehetnek ennek az akadályai? A különbözőségeink? A bűneink, emberi gyarlóságaink? Valahol itt kell keresgélnünk, azt hiszem. Azt olvassuk az igében, hogy nincs ember, aki ne vétkeznék. Vagyis, hogy még ezen a ponton is hasonlóak vagyunk, mert hogy nincs ember, az ige is kimondja, nincs ember, aki ne vétkeznék. Ha nem is vagyunk egyformák bűneink konkrét tényét, mikéntjét, módját illetően, de nincs ember, aki ne vétkezne. Ki ezen a területen gyengébb, ki a másik területen. Azt mondja az ige, hogy mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Tehát mondhatjuk azt is, hogy inkább ez is csak összehozhatna minket, hogy sorstársak vagyunk. Gyógyulni, bűntől szabadulni akaró sorstársak vagyunk. Én azt gondolom, hogy ennek a hatalmas ígéretnek a valódi megvalósulása útjában, a teljesülés útjában az egymás közötti valódi rendezés hiánya áll. A valódi megbocsátás az akadály. Az egymás közötti összhangba kerülés, az igazi szeretet kapcsolat megvalósulása, ennek a hiánya az akadály, és ennek a megléte az a feltétel. Én azt gondolom, hogy erre jutott magában gondolkodva Péter apostol is, mert mindig jó úgy olvasni egy igét, ha csak egy igét ragadunk ki a Bibliából, hogy megnézzük a szövegkörnyezetét. Hogy mikor, milyen helyzetben hangzott el, és mi hangzott el mondjuk például utána. Mert ha itt most fellapozzuk az igét, Máté evangélium 18. fejezetét, a 19. és a 20. versből idéztem, ami ugye így hangzik, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ígéri Jézus. És nézzük csak meg, ugye a Bibliában, az eredeti szövegben nincs fejezetbeosztás. Ezek a kis címek meg tagolások csak azért vannak a Bibliánkban fordítói kiegészítésként, hogy jobban tudjuk tagolni, és könnyen legyen rákeresni bizonyos szakaszokra. De mondhatjuk, hogy szünet és törés nélkül folytatódik az ige. Tehát amikor ez elhangzott, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Így folytatódik, ekkor hozzá menvén Péter. Ekkor. Ezen a háttéren. Mikor ez a mondat, ez az ígéret elhangzott Jézus részéről, ekkor hozzáment Péter, ugye, aki kész volt sokszor ugye elsőként megszólalni és szószólójává lenni a tanítványi kis közösségnek. Tehát ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Ugye felvetettük azt a kérdést, hogy ennek a hatalmas ígéretnek a megvalósulása útjában mi állhat akadályként? És hogy nem rossz helyen tapogatóztunk, hogy az egymással való viszony rendezése, azt ez a folytatás is mutatja, mert hogy ekkor ment hozzá Jézushoz Péter azzal a kérdéssel, érezve ő is a lelkében, őt a Szentlélek elvezette erre a felismerésre, hogy ilyen, ugye ahhoz, hogy egy akaraton legyünk, és úgy tudjunk imádkozni, hogy Isten azt meghallgassa, mert az ő részéről áll az ígéret. Áll. Ott nincs hiba, ott nincs hiányosság. Isten szava, igen és ámen. Mondd-e valamit, hogy meg ne cselekedné. Érezte, hogy akkor az emberi szinten van valami hiányosság, van valami rendezetlenség, valami bepótolandó, helyrehozandó, és ahogy ezen gondolkodott, eljutott egy gondolatra, amit már ki is mondott. Amit tehát így hangzott, hogy Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom, még hétszer is? Ugye ez egy olyan kérdés, hogy érezzük benne, még hétszer is, hogy ő úgy érezte, hogy ezzel úgy nagy dolgot mond. Hát, hogy nem egyszer, kétszer, vagy háromszor, hanem még hétszer is. Mi volt Jézus válasza? Mondanéki Jézus, nem mondom neked, hogy még hétszer is. Ez egy kicsit úgy kezdődik, azzal a felütéssel, mint amikor idézett az Ószövetségből. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, én pedig azt mondom. Hát akkor a pedig szó kapcsán fölkapja az ember a fejét, hogy valami ezzel ellentéteset fog mondani Jézus. nem ellentétesebb, hanem még sokkal árnyaltabbat. Azt mondja, hogy én pedig azt mondom, ha valaki haragszik az ő atya fiára, az ember gyilkos. Megint egy másik hasonló igét idézett Jézus, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne légy házasságtörő. Én pedig azt mondom, ugyanaz. Miért alkalmazott ilyen érdekes módszert, megfogalmazást Jézus? Hogy felkeltse még jobban az érdeklődést. Mert a pedig szó kapcsán mindenki fölkapja a fejét, hogy pedig, tehát lazítani fog az eddigiekkel Jézus, változást hoz az eddigiekhez. Változást annyiban, hogy ne a felszínen kapirgáljunk. Hogy azt mondja Jézus, hogy én pedig azt mondom, ha valaki asszonyra tekint kívánság okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Tehát nem csak a tényleges tettek, hogy valaki ténylegesen megöl valakit, akkor lesz gyilkos, nem csak akkor lesz házasságtörő, ha ténylegesen megtörténik egy dolog, hanem akkor is, hogyha ez csak a szív szintjén jelenik meg. Ilyen szempontból a pedig helyén való. Egyrészt a figyelemfelkeltés eszköze, másrészt helyén való is. Mert a felszínes értelmezés ellenében egy sokkal árnyaltabb értelmezést tárt a hallgatók elé. Itt hogy folytatja tehát Jézus? Mikor megkérdezte, még 7-szer is lehet vétkeznie és nekem megbocsátani? Mondanék Jézus, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Ugye, amikor az ember ezt először olvassa, akkor azért úgy meglepődik. Ez a nagy veszélye, hogyha sokadjára olvasunk valamit az igében, és esetleg nem egészen szorosan ahhoz szabjuk a tetteinket, életünket, viszonyulásunkat, hogy aztán a többedik alkalommal, mikor találkozunk ezzel, talán már nem üt annyira szíven, mert megszoktuk, mert ismerjük. Ezért fontos nagyon, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a ti szíveteket, ez szól nekünk az igéből, vagyis, hogy amikor halljuk az igét, ha azt érezzük, hogy nyilván ennek csak akkor van értelme, ha nyitott szívvel hallgatjuk az igét, és ha érint valamilyen ponton, akkor ne elhárítsuk, ne bezárkózzunk, ne megmagyarázzuk, mentséget keressünk, hanem ahol érintett, ott érezzük, hogy ez kevés, hogy érzem, hogy érint, és akkor megnyugtatom magam, hogy hát azért fogékony vagyok az igére, mert érzem, hogy nekem szólt. És akkor megyek tovább, mintha mi sem történt volna. Hanem azt mondja az ige, hogy cselekedjétek az igét. Tehát kevés az, hogy érezzük, hogy szól hozzánk, hogy még rezonál valamennyire a lelkünk, lehet, hogy már elindultunk a megkeményedés útján, még rezonál a lelkünk, de már nem érezzük azt a nagy késztetést, mint először. Ez egy nagyon nagy veszély. El lehet indulni a lelki megkeményedés útján, ami a Szentlélek elleni bűnnel azonos, amire nincs bocsánat, amint olvassuk az igében, hogy minden bűnre van bocsánat, csak a Szentlélek elleni bűnre nincs bocsánat, mondta Jézus. Miért nincs? Az nem egy különleges válfaja a bűnöknek, hanem az azt jelenti, a Szentlélek ugye a lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk. És ha mi a lelkiismeretünk szavát elhallgattatjuk, elnyomjuk, mentséget keresünk, kibúvót keresünk, de ez nem az a helyzet, itt most másról van szó, ez nekem felmentésem van, mert ilyen nincs. Ha az ige szól hozzánk és érint minket, akkor az belül el kell köteleződnünk, hogy mi aszerint cselekszünk, mert csak így őrizhetjük meg a lelkiismeret érzékenységét és tisztaságát is. És így tud Isten tovább vezetni, és újabb felismerésekre elvezetni. Csak ezen az egy úton, módon. És amikor ezt mondta Jézus, hogy nem mondom, hogy 7-szer. Talán egy pillanatra megnyugodott Péter, mikor ezt hallotta, hogy hát jó, akkor most felmentésem van, mert már 3-szor megbocsátottam, és most 4-szerre is vétkezett. Amikor azt hallott, hogy 77-szer, akkor azért azt hiszem, hogy nem is szólt semmit többet. Nem olvassuk, hogy még lett volna valami kérdés, vagy ellenvetés, vagy mentségkeresés, elhallgatott. úgy tudom elképzelni, nyilván ez csak egy emberi gondolat, hogy azért úgy meghökkentek mindannyian tanítványok. Sokszor a többiek gondolatait mondta ki Péter, és gondolkodtak magukban. Mert ugye mindannyiunknak van etéren gondolkodni valónk. És ekkor mondta el Jézus, ezen a háttéren, ehhez kapcsolva a következő példázatát, amit most felolvasok, de nagyon részletesen nem fogunk elemezni, mert legtöbben azt hiszem, hogy ismerjük, és amennyit így röviden ebből ki tudunk emelni, csak annyit szeretnék hangsúlyozni majd. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Megfizethetetlen összeg. Egy élet keresménye is kevés. 10 000 talentum. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött neki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Mint említettem, ez egy megfizethetetlen összeg. Egy olyan adósság, ami jóvá tehetetlen, megfizethetetlen. Egy élet sem elég hozzá. Miért könyörgött mégis? Hát mert mit tehetett volna egyebet? Mint hogy könyörög az ember ebben a kilátástalan, reménytelen helyzetben. Könyörög. Nem az elengedésért, csak hogy időt kapjon, hogy ő törlessze. És mi történt? Az Úr nyilván Istent példázza, a szolga az ember. Az Úr Isten. Isten hozzáállását példázza ez a viszonyulás. Mit szólt az Úr erre a könyörgésre? Nem tudod megfizetni, hát kerülj oda, amit mondtam. Ez a te sorsod, ez a te jussod. Nem. Ez nem Isten lett volna akkor így. Az Úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot elengedte neki. Nem lecsökkentette megfizethető szintre, és akkor egy élethosszíglan törleszti, így se tudja megadni az egészet, de hát valamennyit azért törleszt belőle. Nem. Megszánta, nyomorult voltában, hogy nem tud magáért tenni semmit, nem tudja jóvá tenni. Megszánta, elengedte, elbocsátotta, és a teljes adósságot elengedte neki. Ugye azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél, ez a felfoghatatlan nagy lelkűség. Hogyan engedhet el nekünk Isten minden bűnt? Mi a feltétele? A megbánás, a megvallás, és a másik Isten oldaláról mi a feltétele?